Sziasztok! A vörös húsokról rengeteg adat van a szakirodalomban, és sajnos a legtöbb az negatív. De most kiadtak egy új publikációt, ami kedvezőbb adatokkal szolgál, és ezért gondoltam, hogy a Metabolika Podcast ezen adásában megosztom veletek az eredményeket és a véleményem. Tehát, mint említettem, a metaanalízist 2020-ban publikálták, és a tanulmánynak a címe az, hogy a vörös húsfogyasztás hatása a vércukorszabályzásra és gyulladásos biomarkerekre, randomizált, kontrollált vizsgálatok metaanalízise. Ezt a cikket először egy nagy nézettségű ketós oldal osztotta meg, magyar nyelven, és azt a megjegyzést tették hozzá, hogy idézem, a vörös húsok pozitív módon hatnak a vérglukózra, és gyulladásos folyamatokra pedig nem hatnak negatívan. Hát sajnos ez a kijelentés első része nem helyes, és kicsit félrevezető is, mert ilyen kijelentés igazából nincs a tanulmányban, de nem hiszem, hogy a teljes cikket elolvasta volna az illető, mert ugye a cikk az nem ingyenes, illetve egyetemi hozzáféréssel én el tudom olvasni, de ugye a legtöbb embernek sajnos nem engedheti meg magának, hogy előfizessen orvosi szaklapokra, ezért hasznos, hogyha diák vagy egyetemem, de tehát visszatérve az eredményekre, a vércukorszabályzásra nem mutat pozitív adatokat a metaanalízis, csupán annyit, hogy nem romlottak az értékek a kutatások során, de az eredményekre visszatérünk pár perc múlva. Tehát minden esetre a táplálkozáskutatóknak, illetve szakembereknek ugye pontosan az a dolga, hogy értékeljék a legfrissebb adatokat, és eldöntsék, hogy az eredmények megbízhatóak-e, hasznosak-e, illetve hogy klinikai gyakorlatban hasznosak-e. És most pont mi is ezt fogjuk tenni. Én elolvastam a tanulmányt, és van egy pár nagyon fontos gondolat, amit meg szeretnék osztani veletek. Tehát először, amikor megnyitok egy tanulmányt, és elkezdem olvasni, akkor mindig megnézem, hogy ki szponzorálta ezt a tanulmányt. Ugye ez egy metaanalízis, és a metaanalízisek a már meglévő vizsgálatokat összesítik, ezért nincsenek olyan jellegű költségek, mint például egy laborban vagy egy kórházban végzett tanulmányban. Szóval ilyen esetekben a study, a tanulmány pénzügyi forrása sokat elárulhat az esetleges torzítások forrásáról, vagy hogy igazából milyen érdekeket szolgál az eredménye az adott tanulmánynak. És ebben az esetben a tanulmány főszponzora, tehát a metaanalízist szponzorálta az Országos Sertéstestület, tehát nyilván amerikai kutatók végezték, illetve szingapúri kutatók, de az amerikai sertéshús testület, tehát a Pork Checkoff szponzorálta a tanulmányt, ami már eleve nagyon sokat elmondhat nekünk. Ugye Amerikában a húsfeldolgozók minden 100 dollárnyi eladott hús után fizetnek egy ilyen áfa-szerű adót ennek a testületnek, tehát minden 100 dollárnyi eladott húsból körülbelül 40 centet. És ezért cserébe a testület kutatásokba, illetve reklámokba fekteti a pénzt, amelynek a célja, idézem most a hivatalos oldalukról, a sertéshús fogyasztói eladásának növelése. Tehát azért ez elég érdekes. És visszatérve a tanulmányra, a nyilatkozatok között további érdekütközésekről olvashatunk. Tehát 5 kutató írta a cikket, mint említettem, Amerikából és Szingapúrból, és a kutatás egyik főírója fel van tüntetve a nyilatkozatok között, hogy több alkalommal kapott pénzügyi támogatást a Marha Szövetségtől, a Nemzeti Amerikai Marha Szövetségtől, hogy különböző előadásokat tartson. A másik vezető kutató pedig konzultációs és előadási pénzeket kapott több hús és tejipari cégtől, illetve testülettől. Tehát ő is tartott előadásokat, illetve konzultációs díjakat kapott húsipari és tejipari cégektől. Én tapasztalatból tudom, hogy egy metaanalízis az egy időigényes és részletes munkát igényel. Nemrég fejeztem be én is egy szisztematikus elemzést a növényi étrend hatásáról a bétasejtekre, és jelenleg ez egy szaklapnál van lektorálás alatt, de közel nincsenek olyan költségek, mint mondjuk egy randomizált klinikai vizsgálatban, ahol mondjuk betegeket befektetnek kórházakba, és különböző intervenciók alá vetik őket. Tehát a lehetséges szponzori befolyás elég problémás ebben az esetben, mert ugye itt igazából egy irodába ültek a kutatók, és több ezer vagy több tízezer dollárt kaptak egy szisztematikus elemzésért. Itt nyilván a tanulmány befektetője szponzorának az érdekeit szolgálták. De most nézzük meg a módszertani részleteket, hát ha ott nem találunk torzításra bizonyítást. Tehát ebben az esetben azt látjuk, hogy a kutatók az elektronikus adatbázis kutatás során több mint 1000 cikket találtak, amelyből a cím és absztrakt alapján 78 relevánsnak tűnő tanulmányt találtak. Ezeket átolvasták teljességébe, tehát nem csak a rövid összegzést és címét a tanulmánynak, hanem átolvasták a teljes cikket, és a 78 cikkből 24 publikáció került a metaanalízisbe. Az érdekes, hogy 20 cikket azért hagytak ki, mert idézem, nem lehet meghatározni az elfogyasztott vörös hús mennyiségét. Ami egy kicsit gyanút keltő, mert csak azért is, mert ugye én is voltam hasonló szerepbe, és nagyon egyszerű felvenni a kutatások szerzőivel a kapcsolatot, és tisztázni a kérdéseket. Ezt én is megtettem, volt egy cikk, amikor a szisztematikus elemzésemet készítettem, nem volt, tehát egy adat hiányzott a tanulmányból, felvettem a tanulmány szerzőjével a kapcsolatot, és e-mailben megírta a választ. Ezt úgy lehetne leellenőrizni, hogy igazából meg kéne ismételni a keresést az orvosi adatbázisokban, a szaklapokban, lefuttatni újra a keresést, és megkeresni a kihagyott cikkeket, hogy azok igazából milyen eredményeket jelentettek, illetve leellenőrizni, hogy ahol nincs elfogyasztott húsmennyiség megadva, meghatározva, akkor ott felkeresni a vizsgálatok kutatóit, és megkérdezni tőlük a hiányzó információt. De igazából erre nekem jelenleg időm nincs, és alapvetően ilyenkor ez úgy szokott működni, hogy a szerzők becsületességére vagyunk utalva, viszont ebben az esetben ugye látva a pénzügyi forrást és szponzori érdekeket, ez kicsit kérdéses lehet. Ebben a tanulmányban a beválasztási kritériumok között volt egy másik nagyon fontos dolog, ami az volt, hogy olyan randomizált, kontrollált vizsgálatokat választottak be, ahol csak egészséges embereket vizsgáltak. Tehát mind a kontrollcsoport és az intervenciós csoport is egészséges, nem szívbeteg és nem diabéteszes betegekből állt. Tehát igazából itt nem olyan tanulmányokat elemeztek a metaanalízisbe, ahol beteg embereknél vizsgálták a vércukorszabályzási arányokat, hanem, illetve a szívbetegség biomarkereit, hanem egészséges embereknél. És a beválasztott vizsgálatokban pedig kellett legyen, ugye az volt az egyik kritérium, hogy a vizsgálatoknál kellett legyen egy vörös húscsoport, ez volt az intervenciós csoport. Ez úgy volt megadva, hogy a vizsgálatban legalább napi fél adag vörös húst kellett fogyasszanak a részvevők, és volt egy vöröshúsmentes csoport, vagy vöröshúst nem fogyasztó csoport, de igazából ez nem mentes csoport volt, csak annyit jelentett, hogy napi fél adagnál kevesebb vöröshúst kellett, hogy fogyasszanak. Igazából ez a napi fél adag, ez azért egy hét alatt, így is több száz gram elfogyasztott vöröshúsnak felel meg, de hát ők ezt választották. A beválasztott vizsgálatokban ugye, mivel nem húsmentes étrendeket követtek, hanem csak annyi volt a feltétel, hogy fél adag vörös húsnál kevesebbet fogyasszanak naponta, illetve más húsfajták nem voltak kontrollálva. Tehát ebből kifolyólag az eredmények következtetése vörös hús és mondjuk növényi étrend kontextusban nem lehetséges, mert ugye a legtöbb tanulmányban nem a növényi étrend volt a kontroll étrend. És sajnos, ez mondjuk lehet, hogy abból fakad, hogy nem olvasták el a metaanalízisnek a teljes cikkét, hanem csak a rövid összegzést. Sajnos már több ketós és ugye ilyen karnivor diétás oldalakon posztolták ezt a metaanalízist, és pont azt próbálták vele bizonyítani, hogy semmivel nem rosszabb mondjuk a vércukorszabályzásra, vagy esetleg a gyulladásos paraméterekre a magas, a napi fél adagnál több vörös húsfogyasztás a mondjuk a húsmentes étrendhez képest. De a beválasztott kontrollált vizsgálatok alapján nem azt vizsgálták, hogy a növényi étrendhez képest milyen hatása van a vörös húsfogyasztásnak, hanem igazából azt vizsgálták, hogy a fél adagnál kevesebb vörös húshoz képest milyen hatása van a fél adagnál több vörös húsfogyasztásnak. És visszatérve a metaanalízis eredményeire, még mielőtt rátérnénk pontosan, azt is érdemes kiemelni, hogy a cikk elsődleges végpontja, tehát amit az a paraméter, amit a legfontosabbnak tartottak a metaanalízis összegzésében, és ezt a paramétert vizsgálták a beválasztott kontrollált vizsgálatokból, az ugye a vércukorszint volt, tehát hogy milyen hatással van a vörös húsfogyasztás a vércukorszintre. De ennek a végpontnak igazából, főleg egészséges emberek között nem sok értelme van, mert ugye kizárólag rövid távú vizsgálatokat választottak be, tehát az átlag vizsgálati időszak, amit a beválasztott kontrollált vizsgálatok alkalmaztak, az átlagban 8 hét volt, tehát az átlag tanulmány, amit ők beválasztottak, az átlagban 8 hétig tartott, a leghosszabb tanulmány pedig 16 hétig. És ugye ilyen, ezeknek az eredményeit adták össze, összegezték egy metaanalízis formájában. És mivel ugye a húsban kevés a szénhidrát, ezért nem csoda, hogy nem okoz nagymértékű ingadozást a vércukorszintben rövid távon, főleg egészséges embereknél. Választhattak volna körülbelül 100 más végpontot, amivel a vörös húsfogyasztás összefüggésben áll, de sajnos nem tették. Az eredményeket már előre ugye ilyen módon manipulálni lehet a számunkra megfelelő vizsgálati végpontok kiválasztásával, és ez itt nagyon jól látható. Tehát ezt úgy lehetne kb. Illusztrálni, hogy elhatározzuk, hogy végzünk egy metaanalízist, mondjuk a dohányzás és a vércukorszint kapcsolatáról, és ezzel reklámoznánk, mondjuk a metaanalízis azt hozza ki, hogy nincs hatással a dohányzás a vércukorszintre, és ezt ezzel reklámoznánk, hogy a dohányzás nem is káros. Ugye a dohányipar rengeteg ilyen jellegű tanulmányt használt, főleg 30-40 évvel ezelőtt. Tehát a dohányzás káros hatásait nem a cukorszabályzásra értjük, hanem igazából a tüdő, az érrendszer, az agy, ezekre vannak káros hatásai, nem feltétlenül a cukorbetegségre, főleg nem mondjuk egy 16 hetes tanulmány lefolyása alatt. Tehát nem csoda, hogy mondjuk 16 hetes tanulmányok vagy 8 hetes tanulmányok összegzésében nem találunk összefüggést a cukorbetegség és a dohányzás között, mert igazából nem is azzal van a legnagyobb probléma. De visszatérve a metaanalízisek eredményére, tehát külön metaanalíziseket végeztek, a vércukorszint, az inzulinszint, az inzulinrezisztencia és a C-reaktív fehérje vonatkozásában. A C-reaktív fehérje, akik nem tudnák, az egy gyulladást jelző marker, ezt a vérből lehet kimutatni, és amikor gyulladásban van a szervezet, akkor ennek a mennyisége megnő a vérben. És egyik metaanalízis eredménye sem kedvezett igazából a magas vörös húsfogyasztásnak, illetve a magas vörös húst fogyasztó csoportoknak. Sehol nem volt statisztikailag lényeges különbség az étrendi csoportok között, ugye a vizsgálatokban, és, de azért megjegyezném, hogy a beválasztott kontrollált vizsgálatok nagy részét húsipari cégek finanszírozták. Amikor metaanalízist végzünk, akkor van egy másik nagyon fontos statisztikai, igazából egy segítő módszer, ami az IA négyzeten érték, I2 érték, és ezt szoktuk megvizsgálni, ami arról értesít minket, hogy a klinikai vizsgálatok összehasonlíthatóak-e. Tehát igazából a heterogénitást, a tanulmányok közötti heterogénitást vizsgálja, és tehát vannak olyan lényeges különbségek, azt mutatja meg, hogy vannak-e olyan lényeges különbségek a vizsgálatok között, amelyek nem engedik azt, hogy igazából összegezzük az eredményeket egy hatásnagysággal. A legnyilvánvalóbb példa erre ugye, az az, hogy emberi és állati tanulmányokat egy adott témában nem összegzünk, és nem hozunk ki belőle egy metaanalízist, mert ugye nagyon eltérnek egymástól mind az emberi és az állati szervezet, és igazából ez meggátol attól minket, hogy összesítsük az eredményeket, és abból következtetéseket vonjunk, mondjuk emberi kezelésekre. Na most ebben a tanulmányban az I2 érték magas volt mind a négy esetben. De kimondottan a vércukor értékek és az inzulin rezisztencia metaanalízisében ez a szám, ez 65 volt. A 20 alatti érték az azt jelenti, hogy igazából nincs nagy szabású heterogenitás a tanulmányok között, tehát a tanulmányokat össze lehet hasonlítani, és összegezni lehet az eredményeiket. De egy 65-ös érték, tehát 50 felett, ez az érték, ez azt mutatja, hogy a tanulmányok nem összehasonlíthatók, és ezért a metaanalízis az nem a legmegfelelőbb módja annak, hogy összesítsük az eredményeket. Ennek ellenére a kutatók mégis elvégezték ezeket a metaanalíziseket, miközben igazából egyik esetben sem volt alkalmas. Tehát röviden ez annyit jelent, hogy a metaanalízis formájába összefoglalni az eredményeket nem volt lehetséges. Ezt mégis megtették. Most az, hogy milyen célból, azt már mindenki következtesse le saját magának. Például az egyik tanulmány, amit beválasztottak, ahol a vörös hús csoportot szóját evőkkel hasonlították össze, az inzulin rezisztencia az lényegesen nagyobb mértékben csökkent a szóját fogyasztó csoportban. Viszont egy másik csoportban, ahol másik tanulmányban a kontrollcsoport tejtermékeket és tojást fogyasztott, és a vörös hús csoporthoz képest picit jobb volt az érték a vörös hús csoportban. Tehát így a metaanalízis összesített eredménye szerint a vörös hús, tehát azt hozták ki, hogy a vörös hús nem befolyásolja az inzulin rezisztenciát. Hát itt ez igazából attól függ, hogy mihez hasonlítjuk. Hogyha a szójához hasonlítjuk, akkor igenis befolyásolja negatívan az inzulin rezisztenciát. Hogyha mondjuk a tej és tojás termékekhez képest nézzük, akkor nem. Akkor valóban nem. És végezetül tehát a metaanalízis szerzői, ennek a cikknek a szerzői, azt ugye beismerik, hogy a beválasztott vizsgálatokban a résztvevőket arra kérték, hogy sovány húsokat, illetve feldolgozatlan vörös húsokat fogyasszanak, és kimondottan megkérték őket, hogy ne zsíros húsokat fogyasszanak. Igazából talán ez az inzulin rezisztencia értékekben akkor ennyi idő alatt lehetett volna látni nagyobb mértékű esetleg romlást, hogyha zsírosabb húsokat engedtek volna a résztvevőknek, hogy fogyasszanak, de ezt igazából nem tették, tehát nagyon odafigyeltek arra, hogy ne zsíros húsokat fogyasszanak, és ezt megfontolva kicsit abszurd ugye, hogy a magas zsírdiétát, tehát a ketogén diétákat híresztelő edzők és tanácsadók ezt a tanulmányt akarják használni bizonyítékként, mikor a tanulmány kimondottan nem engedte a magas zsírfogyasztást, és a sovány húsokra kérte meg a résztvevőket, hogy azokat fogyasszák. A kettes típusú diabétesz kockázati tényezőire nem volt hatással a vörös húsfogyasztás a randomizált kontrollált vizsgálatok eredményei alapján, míg a megfigyeléses vizsgálatok pozitív összefüggést mutatnak, tehát ezt is elismerték, hogy a beválasztott randomizált kontrollált vizsgálatok alapján ők nem találtak összefüggést, de azt elismerik, hogy a megfigyeléses vizsgálatok, amik hosszabb ideig figyelik meg a betegeket, és hosszabb ideig követik őket, ott rendre találnak összefüggést, és erről rengeteg cikk van a szakirodalomban. Mindenféleképpen több hosszú távú, randomizált, jó minőségű, kontrollált vizsgálatra van szükség, de sajnos ebben az a legnagyobb gond, hogy ugye a húsipar nagyon sok tanulmánypénzzel, beleértve a tejipart és mondjuk a tojásipart is, és ezek a pénzügyi befolyások nagyon megnehezítik a valódi adatok és az eredmények felszínre kerülését, de reméljük, hogy minél több jó minőségű kontrollált vizsgálatot látunk a közeljövőbe, ahol igazából igenis össze tudjuk hasonlítani az eredményeket, talán akár egy metaanalízis formájában is.